A műsor támogatója a Remetei Házi Csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Számos érdeklődő jelenlétében tegnap délután Nagy Medeséren felavatták a Studium Prospero Alapítvány újabb szolgálati lakásait és közösségépítő műhelyét. Kis lépés az emberiségnek, nagy lépés a falunak, ezt olvashatjuk a kis település közösségi oldalán. Apró lépések sorozatával az alapítvány számos erdélyi településen segíti orvosok, tanárok és művészek itthonmaradását, integrációját az illető közösségbe. Mai meghívottam a Studium Prospero Alapítvány ügyvezetője, dr. Vas Levente egészségügyi szakpolitikus. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok a Gyagási úr és minden kedves hallgatónak!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk @marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Hányadik lakást is avatták tegnap?
65. szolgálati lakás, amit a fiatalok szülőföldre hazatelepedni vágyó, vagy éppen Marosvásárhelyen képzésben lévő fiatalok rendelkezésére bocsátunk, a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a valamikori Apáczy Közalapítvány és a Bethlen Gábor alapnak a támogatásával. A 21. épületünk igazából, és 10 településen vagyunk erdélyszerte, jelensz Hatmártós, Efsi-Szentgyörgyik partnerségben a helyi önkormányzatokkal, RMDSS barátainkkal, és nagy örömünkre szolgál, hogy így egy szorványnak nem számítható, de 50F lakósú Nagymedeséren igazából sikerült felavatni ezt a két lakást, egy hektáros terület ten egy gyönyörű kilátással a Nyikó mentére, ugye Nagymedesér, Farkaslaka, Szentlélek és Székelykeresztúr között a Nyikó mentén van, Siménfalváról kell betérni, Siménfalvától 2,5 kilométerre lévő hegyoldalban, katlomban lévő gyümölcstermesztésre nagyon alkalmas szélvédett területen gyönyörű kilátással a környező hegyekre helyezkedik el.
Állandó lakója lesz ennek a lakásnak? Vagy orvost szeretnének oda juttatni a faluba? Vagy?
Nagy öröm volt számunkra az istentisztelet, azzal kezdtük egy rövid hálaadó istentisztelettel, hogy a helyi közösség, Esperes úr, az unitárius lelkészasszony, aki kórházi lelkésze is a Székelyudvarhelyi Kórháznak, nagyon örventek és méltatták azt, hogy a templomba kezdtünk hálaadással, utána mentünk átadni, felavatni ezt az épületet, és hogy Nagymedesért nem felejtették el. Valamikor virágzó, több mint 600 lélekkel rendelkező kisfalut, Siménfalva egyik falvá, Siménfalva község egyik falvát nem felejtettük el. Általában az ilyen építkezéseinknél átadjuk az épületet, utána pedig meghirdetjük a lakásokat. A célcsoport a mi elképzelésünk szerint, és ezért is építettük oda, a Székelykeresztúrtól egészen el Székelyudvarhelyig, Farkaslakáig elterülő területnek, Nyikó mentének az orvosi ellátását, művész ellátását segíteni, a szülőföldre való hazatelepedésnek a támogatását biztosítani. Várjuk az orvos, fogorvos, gyógyszerész és művészek jelentkezését majd erre a pályázatra. Reményeink szerint, hiszen most is van például Siménfalvához tartozó Kobát falváról egy sürgősségi orvos kolléganő, akit itt Marosvásárhelyen támogatunk rezidens orvos lévén. Szeretnénk, hogyha az egyik lakást mindenképp nagyon gyorsan elfoglalhatnánk. A másik lakásba pedig, hogyha nem lesz jelentkező, akkor az a terv, hogy a Hát gyönyörű egy hektáros területetnek az adottságait kihasználva, a padlástéren kialakított több mint 30-40 férőhely, ifjúsági műhely, táborozóhely jel összekötve ezt a lakást, akár periódikusan egy hétre, két hétre lehetőséget biztosítani szorványban dolgozó orvos kollégáknak, művész kollégáknak, hogy itt eltölthessenek szolgálati lakás formában igazából egy hetet, két hetet családjaikkal, esetleg ugyancsak szorványban dolgozó családdal, barátaikkal, vagy pedig akár ifjúsági úgymond támogatásként oda tudjuk adni ezt az épület részt és a padlásteret olyan ifjúsági szervezeteknek, akik ugyancsak a Studium Prospero alapítványhoz hasonlóan közösségépítéssel foglalkoznak, és ugye nagyon fontos a mai világban, hogy nem tudsz anyagilag lehet megfelelő fizetést adni, de a lelkesedést azt meg tudod így honorálni azzal, hogy szervezel alacsony költségvetéssel számukra egy szép hétvégét, ahol el tudod mondani, hogy miért fontos az a közösségépítés, amit itt Erdélyben viszünk.
2003-ban 21 éve adták át az első tanári lakásokat Marosvásárhelyen, akkor, ha jól számolom, itt már komoly közösség van, már sok gyerek született ezekben. Hát nem ezekben a lakásokban, azért kórházban születtek, de azokban a családokban, akiknek otthon teremtettek.
Igen, és nagyon nagy örömünkre szolgált. Szinte fele a kuratóriumnak, a 19 fős kuratóriumunknak ott volt, hogy a Sepsiszentgyörgytől Szatmárnémetig eljöttek a támogatottaink családjukkal együtt. Gyereksarkot szerveztünk nekik, bicikliző pályarész van kialakítva, ugráló focipálya van kialakítva a különböző területszinteken, ezen a gyönyörű egyhektáros területen. És azt is mondhatnánk, hogy úgy, ahogy a tiszteletes úr is mondta, hogy kis lépés az emberiségnek, nagy lépés Medesérnek, hogy valószínű, hogy az elmúlt 100 évben Nagymedeséren a tegnap volt a legnagyobb orvos koncentráció és művész koncentráció egy napra számítva, hiszen családjaikkal együtt majd 25-en is családjaik jöttek el erre a rendezvényre, és ezek az emberek akár 5 éve, 6 éve, 7 éve már Sepsiszentgyörgytől Szatmárig és a tanári lakások szakkollégiumban itt Marosvásárhelyen már 2003-tól élvezik a Studium Prospero alapítvány kuratóriumának, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, a valamikori Apácai közalapítványnak már ezt az épületet, a 2003-as épületet az ő támogatásukkal hoztuk létre, a támogatását családias hangulatban, egymással megismerkedve. Itt Marosvásárhelyen a szapienciás oktatók is laknak ebbe a lakásunkba, laktak ebbe a lakásunkba, most felújítás alatt van az épület 25 év után, amióta elkezdtük az építkezést ott, igazából egy közösség épül. És a szülőföldön való és Erdélyben való megtartásnak az egyik legfontosabb szerintem része az az, hogy érezze mind az orvos, mind a mérnök, mind a művész, hogy nincs egyedül. Hogy esetleg szülőföldről itt Marosvásárhelyre szakadva, mondjuk így, nem egyedül van. És a városnak az esetleges kettősségét, megosztottságát, ami az etnikai összetételnek köszönhető, azt valamennyire kompenzálja a szülőföld hiányát. Az anyai közelséget, igazából a nagymamai közelséget kompenzálja az a hálózat, amit ki tud alakítani egy ilyen kollégiumban lakva legalább 2-3 évet.
Ezeken túlmenően a Studium Prospero alapítvány hogyan tudja segíteni a fiatalokat az itthonmaradásban, és hát az időseket mondjuk azt az egyedüllét leküzdésében, hiszen ez is egy problémája a mai társadalomnak.
Ösztöndíjakat adunk igény szerint, különböző kutatási pályázatokhoz járulunk hozzá, egyéni vagy akár az egyetem magyar tanári karának a kérésére, legyen az a művészeti, vagy legyen az az orvosi egyetem tanári karához köthető. Próbálunk rendelkezésre állni ugye a Studium Hub révén itt Marosvásárhelyen, az Oroszlán révén. Most már több mint 1300 rendezvény volt a 2021-es decemberi átadásunk óta. helyszínű biztosítani a szabályos, hivatalos egyetemi órák számára is, hogy jobb környezetbe, akár rugalmasan tudják az oktatók megszervezni az előadásaikat, az érvényes az orvosira és érvényes a művészeti egyetemre is. Próbálunk számukra továbbképzés lehetőségeket szervezni együtt a Nemzetpolitikai Államtitkársággal, például gyermekpszichiáterek, nevelők, csecsemőgondozás, különböző más szakterületeken támogatjuk a különböző szakmai rendezvényeket, endokrinológiai, erdélyi endokrinológusok napját, rezidens orvosokat összegyűjtjük egy szaknévsorba, és próbálunk kórházigazgatók és a rezidens szövetség támogatásával évente legalább egyszer-kétszer olyan, mondjam azt, munkahelykereső találkozókat, beszélgetéseket szervezni, ahol a pályaválasztásukat, a szülőföldre való hazatelepedést segítjük azzal, hogy direkt kapcsolatot alakíthat ki a fiatal rezidens kollega az illető kórháznak a vezetőjével. És annak ellenére, hogy a kórházakban egyre kevesebb az állás, az új állás, hál' Istennek ugye telnek fel a székelyföldi kórházak orvosokkal, ez mégis azért egy segítség, egy támogatás egy fiatal szakembernek, mert látja, hogy ha nincs is most éppen egy szabaduló, ürülő állás, de 5-10 év múlva erre lenne lehetőség, és ha ő hazamegy, és megnyitja, és erre biztatok mindenkit, megnyitja a saját rendelőjét, akár biztosító pénztárról szerződés, vagy a betegeknek ne kerüljön pénzbe, akkor előbb vagy utóbb lesz lehetőség arra is, hogy a kórház alkalmazottjává váljon. És ha nyugdíjasokra, idősekre visszatérve, nagy segítség számukra, hogy az orvosi szaknévsort is összeállítjuk évente, pont azért, hogy ha ki magyar orvoshoz, magyarul beszélő orvoshoz szeretne menni, mert vannak olyan román kollégák is, akik benne vannak ebbe a szaknévsorba, hiszen ők beszélik a magyar nyelvet, azok a nyugdíjasok könnyebben kapjanak ilyen orvost Marosvásárhelyen. Tekintettel arra, hogy Marosvásárhely egy egész erdélyi régiót ellát a mi szempontunkból, ezt a szaknévsort igény szerint ki tudjuk küldeni kérésre, és eljuttatjuk, próbáljuk eljuttatni a megye egyházai mellett, a megye intézményei mellett, akiktől igényelhetik ezt a Maros megyei emberek, a többi megye politikai vezetőjének, egyházi vezetőknek, hogy akár fénymásolva is, de ezek a betegek információt kapjanak arról, hogy hogyan lehet Marosvásárhelyre, ha megszorul az ember, és oda-haza nem tudják ellátni, programálást szerezni, orvost találni.
Számos érdeklődő jelenlétében tehát tegnap délután Nagymedeséren felavatták a Studium Prospero Alapítvány újabb szolgálati lakásait és közösségépítő műhelyét. Mai meghívottam a Studium Prospero Alapítvány ügyvezetője, dr. Vas Levente, egészségügyi szakpolitikus. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk @marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Említette a magyarul beszélő orvosok fontosságát az orvosi szaknévsor kapcsán. Itt Marosvásárhelyen hogyan látja az orvostársadalom alakulását? Van kellő magyar orvos a kórházakban, magánklinikákon, aki ellássa a betegeket? Én viszonylag jól beszélem a román nyelvet, de én is szeretem azért elmondani magyar nyelven, ha orvoshoz megyek, hogy mi a problémám, mert románul egyszerűen nem tudom. Nem tudom, hogy mondják a lépnek, az egyéb szerveimnek, egyszerűen nem tudom.
Igazából az az érdekesség, hogy amióta 10 éve ezt a szaknévsort összeállítjuk, azt látjuk, hogy a magyar orvosok száma, annak ellenére, hogy a Marosvásárhely és Maros megye magyar lakósága csökken számban, az orvosok száma egy picit nő. Ha azonban azt nézzük, hogy a román anyanyelvű vagy románul beszélő orvosok száma milyen mértékben növekszik, akkor arányaiban nézve ez a minimális növekedés nem elég ahhoz, hogy tartsuk az egyensúlyt. Tehát igazából csökkenés. Tehát az egyik szemünk sír, a másik szemünk nevet. Amiért ugyanez a helyzet áll még fönt, az az, hogy ha bár a magánrendelők, magánklinikák szintjén látjuk, hogy növekszik a magyarul beszélő orvosoknak a száma, az állami szektorban az arány csökkenés a kórházakban, a különböző intézményekben a magyarul beszélő orvosoknak az aránya jelentősen csökken. Szorulunk ki az állami intézményekből. És ez azért baj, mert amellett, hogy etnikai kérdés is ez egy ilyen érzékeny városban, mint Marosvásárhely, amellett ugye az ingyenes ellátást biztosító állami szektorban, közszférában, a kórházakban, ahol a legnagyobb betegségeket, műtéteket, ugye ébredő betegről beszélünk, aki biztos nem fog a teljes agykérgével gondolkodni, hogy románul, még ha jól is beszél románul, hogy románul szól, ő meg legszívesebben magyarul mondaná az a pár szót, amit épp már ki tud nyögni, ott hátrányba kerülünk. És ez a hátrányba kerülés sajnos érvényes a középkáderek, az asszisztensnők szintjén is. És ezt nem valami ellen mondjuk el, nem a román barátaink ellen mondjuk, egyszerűen konstatáljuk ezt a problémát, aggódunk ezért a folyamatért, legalábbis mi az alapítvány szintjén, szakemberek szintjén, RMDSZ-es szakpolitikai szinten aggódunk ezért a dologért, és valamilyen megoldást kell erre találnunk. A Studium Prospero alapítvány együtt a cégekkel, magán egészségügyi szolgáltatók, magyar anyanyelvű egészségügyi szolgáltatókkal, amellett, hogy látjuk annak jelentőségét, hogy a betegben nincsen magyar beteg és román beteg. De erre is igazából figyelemmel szeretnénk lenni az elkövetkezendőkben, hogy egy picit a járóbetegrendelőkben, magán járóbetegrendelőkben is növeljük azoknak a járóbetegrendelőknek is, akár magánkórházaknak a számát, ahol többségében akár magyar orvos kollégák biztosító pénztárral szerződésben tudják ellátni a betegeket, hogy ha bár magánkórházba vagy magánrendelőbe kell menni, de ne kelljen fizetni az egészségügyi szolgáltatásért. És szakmapolitikai szempontból ez a nagy kihívás, hogy egy olyan európai egészségügyi ellátórendszerben, ami elsősorban szolidaritás elvre alapszik, felelünk egymásért, akinek a legnagyobb problémája van, amellé áll minden anyagi erőforrás a biztosító pénztár részéről, mert együtt közösen fizetjük be, ugye amerikai rendszerben nem ez van, ott magánbiztosítási finanszírozáson is sokkal nagyobb költségekbe kerül az embereknek, mind a fizetésből levont biztosítás, még annak ellenére is, hogy mi sokszor elégedetlenkedünk ezzel a dologgal, mert hát ugye soha nem vettem igénybe, miért fizetek annyit, mert szolidaritás elvű a finanszírozás. Rendkívül fontos, hogy megértsük azt, hogy hosszú távon ilyen gyorsan fejlődő világban nehéz az innovációval, annyi pénzből, amennyit mi befizetünk, tartani a lépést. És ez az, amiért például Németországban egy jóváhagyott innovatív, mondjuk onkológiai gyógyszer esetében mindössze 30 napot kell várjanak a biztosítottak, hogy azt az egészségügyi intézményrendszerbe vezesse. Magyarországon 500 nap körül van ez, Romániában 900 nap.
Három év.
Ez egy rendkívül hosszú történet. A technológiáknál, különböző beavatkozásoknál, gépeknél még akár hosszabb is ez a periódus. Ez az, amiért nekünk oda kell figyelnünk arra, hogy az elkövetkezendőkben ne a magánszféra és az állami szféra közötti problémákat mélyítsük, és cukkoljuk az embereket az egyik vagy a másik iránt, hanem megkapva a helyes utat itt Marosvásárhelyen is, összehangolva ezt a számunkra oly fontos etnikai kérdéssel is, magyar anyanyelvnek a használatával, próbáljuk mind a két rendszert fejleszteni, hiszen az egyikből szorulunk ki, azt jelenti, hogy a másikat fejlesztenünk kell, és azért kell dolgozzunk akár a parlament szintjén, a minisztérium szintjén, hogy a biztosító pénztár a szektor semlegesség elve alapján a beteget finanszírozza. Mindegy, hogy melyik oldalra megy, a járóbetegrendelőbe vagy a magánszférába, ahova elmegy a beteg, oda küldje el a pénzt, hogy ne a zsebéből kelljen, kivegye annak a szolgáltatásnak az ellenértékét.
Két hallgató is várakozik a telefonvonalban. Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok!
Tessék
mondani! Meg szeretném kérdezni a szakpolitikus úrtól, hogy hogy lehetne megoldani azt, hogy különböző beavatkozásokra, illetve egy non-invazív beavatkozásokra, ami ne kelljen annyit várni, gondolok itt egy mammográfiás megoldásra. 3 hónap a várakozási idő.
Kérdezhetek valamit? Van egy probléma? Tehát van egy csomó, ami miatt önnek gyorsan meg kellene nézni azt, vagy általánosságban nem önről kérdezek, hanem úgy általában?
Hát általánosságban is, de hogyha gyorsan meg kell nézni, és ugyanaz a megoldás. 3 hónapos várakozási idő.
Igen, tehát nagyon jó a kérdés. Nagyon jó a kérdés.
A másik komputertomográfiás megvizsgálatra, reméné vizsgálatra ugyanez, 2 hónap a várakozási idő. Lehet magámba, lehet másikba, és ezzel le, hogyha ha meg kell csinálni. Hogy lehet megoldani, hogy van olyan, most nem akarok senki ellen beszélni, román neurológus orvos, hogyha elmész hozzá, egy heten belül van reméné vizsgálat lehetőség. Na, ez az egyik. A másik gond a sürgősségi ellátás. A sürgősségi ellátást azt úgy kellene valahogy megoldani, hogy nem 3 hete fájt itt, vagy eltörött ott, vagy nem tudok bejutni CT-re, és akkor valamilyen kiprovokálom azt, hogy valahogy a sürgősségi megcsinálják ezt a tetőtől talpig vizsgálatot. Következő gondom az, hogy nagyon-nagyon felhigult az orvostársadalom. Nagyon. Rezidens orvos nem látja azt, hogy mindjárt stopba megy a beteg, de ha stopba ment a beteg, akkor elfut ki a kórteremből.
Ön szakember, tehát a szavai alapján ön szakember.
A következő kérdésem az, hogy az idős...
Nem, ennyit nem tudok válaszolni, el fogom felejteni.
Jó, egyezünk meg akkor.
De ön szakember, egyezünk meg, hogy ön szakember.
Még egyet szeretnék, az idősebb családorvosok, nem vagyok senki ellen, mindenkinek meg kell élni. Megértem azt, hogy kevés nyugdíjuk van, vagy bármi más, de azért felteszem a kérdést, hogy a 76 éves orvos, aki X ideje nem jár tovább képzőkre, nem ismeri az új gyógykezelési módokat, nem ismeri az új hogy fordulunk hozzá, vagy...
Jó, köszönjük szépen ezeket a kérdéseket.
...a lehetőségeket, hogy a fiatal orvosok tudjanak labdába rúgni, és itthon.
Annyi kérdést tetszett feltenni, az agyagási
hallgassuk meg a következő hallgatót is, akkor még van 3 műsort beszélgetünk itt.
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, Klára vagyok. Saját tapasztalatomat mondom el, szemműtétre készültem, és a szívet is meg kellett vizsgálni, hát persze, hogy az ember, én beszélem a román nyelvet, ugye az irodalmi nyelvet, meg a köznyelvet, de hát az különböző szakmák nyelvét nem, és nem tudtam vele értekezni, nem tudtam megmagyarázni, hogy mi a helyzet. Én legalább egy asszisztensről kellene ezek mellé, akik nem tudnak magyarul.
Igen. Köszönjük
Köszönöm
szépen,
szépen hogy meghallgattak.
Jó, akkor
kezdjük Klára nénivel.
Igen.
Teljes mértékben egyetértek önnel, ezért dolgozunk, amúgy törvény van. A 2016-os 2020-as parlamenti ciklusban az RMDS parlamenterveivel igazából elfogadtuk, az előző ciklusban már ugyancsak általuk kollégák által benyújtott kezdeményezést, hogy az összes szociális intézményben, az összes egészségügyi intézményben kötelesek a fordítást biztosítani. Erre törvény van. Sajnos azonban, ugye, mint ahogy az sok esetben más szakterületeken is érvényes Romániában, nem tartják be ezt a szabályt. Csak a jó indulatától függ egyes osztályvezetőnek, vagy egyes kórházaknak, hogy ezt mennyire próbálják érvénybe léptetni. Amit mondhatok azonban jót, hogy ugye a szaknévsorok ezen próbálunk segíteni, egyik, a másik, hogy hál' Istennek Románia az Európai Unió felé tart, és ezért fontos nekünk az Európai Unióba ott lenni, és ott legyenek a mi képviselőink, mert itt lehet a legjobban, leghatékonyabban felemelni a hangunkat, hogy már pedig nem csak a magyar, hanem az összes, az angol, az összes belső országon belül élő kisebbségnek a nyelvét, akár a romát, ugye? Mert rendkívül fontos, ott is a kisgyereknek a kérdése. Lehet, hogy nem tud magyarul, lehet, hogy nem tud románul, de roma nyelven el tudja mondani a problémáját, hogy legyen mindig a kórházban, egy-egy osztályon, egy-egy kórteremben olyan orvos vagy asszisztens, aki egy rezidens orvos, ugye, aki a fordítást meg tudja ejteni. mert azt nem lehet fenntarthatóan biztosítani, hogy mindenhol legyen folyamatosan minden beteg mellett egy-egy ember, de ha van ilyen, akkor le lehet hívni. Nekem volt az a szerencsém, hogy Bozsarádu doktor úr, aki perfekt beszélt magyarul, magyarul beszélt a betegekkel, aradi származású, meghalt már, Isten nyugtassa, de amikor úgy látta, hogy nem tud értekezni, akkor minden probléma nélkül hívott, vagy küldte a rezidenst abba a korterembe, hogy segítsen annak a kollégának, aki nem tud esetleg magyarul.
Igen, itt apropó idős orvos, azt írja egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok, üzenem annak a nőnek, hogy az öreg orvosokhoz hogy forduljunk, nagyon jól, az én házi orvosom sem fiatal, de a legjobb orvos a világon dolgozon 500 évig, nyugodtan, szép napot.
Akkor válaszoljunk a hölgynek, igen, a kérdésére.
Igen.
Kezdjük visszafele, hogy emlékszem, és a többit.
Igen, én
agyagás úr majd segít nekem. Tehát képzelje el, nem tudom már a nevét, elnézést kérem a hölgynek, aki legelőször betelefonált, hogy Magyarországon 81 éves családorvosok is vannak, és a magyarországi egészségügyi rendszerben ezt pozitív dolognak tartják, és szeretnék, hogy minél tovább bent maradjanak a rendszerbe, azért, mert a családorvosi ellátórendszer nagyon nagy hiánnyal küzd. Romániában pedig ez még sokkal kevesebb, 4-5 évvel kevesebb az év, tehát 77 év, 78 év, 79 év, az igazából még fiatalnak számít a magyarországihoz képest. És engedje meg, hogy elmondjam, hogy válogatja, embere válogatja. Nem mondom azt, hogy nincsen igaza, de én tudok olyan 40-ben született orvost, aki ma sokkal többet olvas, és az amerikai és az angol legjobb irodalmi szakirodalmi könyvekből olvas. És megragadom az alkalmat, el is mondom a nevét, ilyen például Rosinger Márta doktorné, aki nekünk a nagymedeséri telket, Rádúj Levente barátunknak az édesanyja, aki 15 évvel Szalma Ildikóval együtt, kollégákkal, munkatársunkkal meghalt, és ez egy emlékezés is volt, adományozta ezt a telket. Remélem, hogy nem hallgatja, mert akkor nem tudom dicsérni, majd esetleg elmondják neki, hogy beszéltem róla, de teljesen fit, teljesen napra készen tud segíteni fiatal kollégáknak, és úgyhogy kérem, hogy legyen megértéssel, és ha valahol valami probléma van, akkor próbálják otthon, szerintem szakember volt az első hölgy, tehát egészségügyi szakterületről jön.
Nagyon úgy tűnt, igen.
Igen, próbáljon beszélni, ha ilyen esetet lát, megértően emberek vagyunk, próbáljanak beszélni a kollégiummal, próbáljanak beszélni a megyei egészségügyi igazgatósággal is, pozitív hozzáállással segítsünk egymásnak, hogy mikor jön az az időpont el, amikor esetleg kérésre vagy rokonnal való megegyezéssel kell kérni valakinek a visszavonulását, de ne legyen ez általános érvényű szabály.
Hogyan látja, doktor úr, felhigult az orvostársadalom is, teszem én hozzá, ezt az is nagyon hangsúlyozott?
Románia a legnagyobb orvosgyártó Európában. A magyar karon is sajnos az elmúlt 20 évben csökkent a bejutási jegyeknek az értéke. Egyértelmű, hogy van egy felhigulás, de mindannyian tudjuk, hogy az inas munka, a mesteremberi munka és az orvoslás egy bizonyos értelemben kíváncsiság és kézügyesség és mesteremberi dolog is. Meg kell tanulni, el kell lesni a szakmát. Ez igazából kijavítható, hogyha a megfelelő hozzáállás van az orvosok részéről, hogyha megfelelő idő van az oktatók részéről, hogy ezt megtegyék. Nekünk sikerült az különböző kórházakat, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, oktatókórházakká, Gyergyószent Miklós is, Székelyudvarhely is, oktatókórházokká, oktatói kórházakká változtatni, ugyancsak politikai sikernek könyvelhető ez el. Ez az, amire oda kell figyelnünk, hogy ezt a higulást, amivel egyetértek amúgy, a fiatal orvos kollégák esetében ezt kompenzáljuk, mert nem az ő felelősségük, hanem a mi felelősségünk, hogy ez a higulás, ez egy nagyobb munka révén megálljon, sőt megforduljon, és kisebbségi létünkből adódóan mi legyünk a jobbak. A CT-vel kapcsolatosan és a programálással disztingváljunk. Az olyan esetben mindenhol van várakozó lista, mind az akut eseteknél, mind a krónikus eseteknél, az Egyesült Államokban egy prostatarák műtétjének az elvégzése, úgyhogy már ismerik, hogy prostatarákos a beteg, egy hónaptól akár 3 hónapig terjedő várakozási idő van, annak függvényében, hogy mennyire sürgős a beavatkozás, és az életét a betegnek mennyire veszélyezteti, hogyha késlekednek az intézkedéssel. Ezért, amikor mammográfiát egy egyszerű szűrővizsgálatra kell programálni, a 3 hónap nagyon kevés. Az a fontos, hogy a nő időben, a családorvosa segítségével időben programáltassa magát, hogy holnap után töltöm a 30. 40. életévemet, és szeretném ezt elvégeztetni, akkor nincsen akadályon, hogy egy fél évvel előtte már bejelentkezzen erről a történetre. Itt a várakozó lista egészségügyi szakpolitikai szempontból azért fontos, hogy amikor például ősszel parlamenti választás lesz, akkor tudjuk azt mondani mi szakpolitikusok, hogy 97 nap a várakozás, szeretnénk, hogyha 4 év alatt csak 67 nap lenne, és ebben mérheti a lakosság a mi hatásfokunkat a következő 4 éves politikai mandátumban. Sajnos Romániában még nem állunk ennél a helyzetnél. Akkor, amikor diagnózis van már, onkológiai diagnózis, akkor a késlekedés megengedhetetlen, és ez az, amire a hölgynek a kérdése szerintem élőben vág. Az onkológiai eseteknél, a különböző neurológiai eseteknél ott azonnal meg kell ezeket a CT-vizsgálatokat, mágneses rezonanciás vizsgálatokat oldani. Itt jön a román egészségügyi rendszernek a hibája, amiről ő is beszél, de ez nem etnikai kérdés, hogy magyar-román. Az orvosnak az ügyességének a kérdése, hogy ismerje a rendszert, hogy a betegét el tudja helyezni, hogy lehetőleg minél hamarabb meg tudja ezt csinálni, ingyen elsősorban, vagy hogyha nagyon sürgős és a beteg hajlandó rá, akkor pénzért, de azonnal. Onkológiai eseteknél, daganatos megbetegedéseknél elvárható, hogy egy gyanú után egy hét múlva meglegyen a komputertomográfia és a mágneses rezonancia csinálva, de, engedjék meg, ezt már mondtuk, a Gyagás úrral beszéltük, Franciaországban több mint 300 CT és mágneses rezonanciás vizsgálatot végeznek el, mert van kapacitásuk rá, van emberük, van gépjük, van pénzük, 1000 lakósra számítva egy évben. Az Európai Uniós átlag az 200, Romániában, Marosvásárhelyt akartam mondani, Romániában ez 50 és 60 között van, mert nincsen megfelelő gépszám, és mert nagyon fontos, egyre jobban nincsen orvos, aki időbe kiértékelje. És ezen belül agyagásul még rendkívül fontos, hogy megengedhetetlen, hogy a szövettani vizsgálat egy-egy vidéki kórházban, és ezt most vidéki kórházak dicséretére mondom, a vidéki kórházakban 3-4 nap alatt megvan a szövettani vizsgálat, Marosvásárhelyen, egyetemi központban is, Kolozsvárra egyetemi központban is annyira nagy az igény, hogy 2-3 hetet is kell várni ennek az elvégzésére. Amit megnyerünk CT-be esetleg, azt elveszítjük majd a végén a diagnózis, biztos diagnózis felállításánál a morfopatológiai vizsgálat elvégzésében. Hosszú folyamat, ezért kellenek egészségügyi szakpolitikusok, hogy minden mandátumban csípjünk le egy kicsit a problémákból, hogy 4 év alatt valamit érezzen a beteg.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Rozália nevem. Hallom, hogy a vásárhelyi magyar orvosokról is szó van. Én egy egész friss eset vagyok, a Topmedre, a magánklinikára voltam beutalva hétfőtől szerdáig, egy hágerinc műtéten mentem keresztül. Mondhatom az orvos nevét?
Nem mondja.
Két magyar orvos, fiatalok, az egyik 35 éves, az 30 körül. Műtöttek meg, nagyon meg voltam elégedve. Igaz, magánklinika sokba kerül, de megéri. A személyzet is kifogástalan volt, koszt minden ellátást, szépen bántak a betegekkel. Csak dicséretet mondhatok, és szeretném megköszönni az orvosoknak, hát ők, Geréb és Sárközi doktorról van szó, hogy megműtöttek, és sikeres volt a műtétem. Úgyhogy vannak itt még magyar orvosok Vásárhelyen, ez a Topmeden van, egy magánklinika.
Igen. Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta nekünk. Én azért merem remélni, hogy az állami kórházról is mondanak ilyeneket.
Mondanak, és én a kollégák védelmében mondom. Van jó ellátás, az orvos kiégés, az orvos úgymond elszomorodás, én így szoktam fogalmazni, nagyon nagy mértékben sújtja az orvostársadalmat itt Romániában, mert nincsen még a 34 év alatt nem alakult ki egy kiszámítható rendszer. És ugyanúgy, ahogy a családban is elnézőek vagyunk egymással, azt javasolok minden betegnek, hogy az első két rossz hangulatú orvos visszaszólás, asszisztens visszaszólás esetén úgymond olyan újszövetségi stílusban próbáljanak kedvességgel válaszolni, értelemmel válaszolni, és a harmadik után vonják csak le a következtetést, és csak a harmadik után esetleg pecsételjék meg az orvost, esetleg az otrombaságáért, kérdezzenek vissza, és az orvosokat pedig arra biztatom, hogy próbáljunk családtagukként nézni minden egyes betegre, függetlenül attól, hogy milyen a bőrének a színe, vagy éppen milyen ruhában jön, mert mi kisebbségi sorsban lévő emberek erre sokkal érzékenyebbek kell legyünk.
Igen, és hát a szolgálati lakásokra visszatérő műsorunk elejére, itt egy hallgató írja SMS-ben, jó napot kívánok, szép dolgok, ezek meg szeretném kérdezni, hogy az anyagiak milyen arányban érkeznek a magyar államtól, és mennyit ad ide az RMDS a román államtól a magyarságnak kiutalt pénzből?
Az RMDS igazából sokkal több más dolgot csinál, mint a mi szolgálati lakásaink. Például a tegnap az RMDS-es kollégák Kelmen Honor elnök úrral együtt átmentek egy 20 kilométerre lévő településre, ahol óvodát avattak, amit magyar pénzből és romániai pénzből építettek, és például a Nagymedeséren a templomba kezdtük, ugye, ahogy mondtam, az átadást, és ott megköszönte a tiszteletes asszonynak a férje, aki ugyancsak tiszteletes, unitárius tiszteletes, megköszönte ott helyben az RMDS támogatását az egyházban házügyi államtitkárságról, Bukarestből, ahogy ő fogalmazott, nagyobb részben RMDS-es támogatásból újították azt az unitárius templomot, folyamatban volt éppen, állványozva volt a tornya, és én azt látom, hogy nem kell nekünk éles határokat húzni. Az a jó erdélyi magyarokként, hogyha minél többet kapunk Magyarországról is, a magyar kormánytól is, értékeljük és köszönjük ezt, a Studium Prospero alapítványnak a támogatásai 80-90%-ban Magyarországról jönnek, és értékeljük azt is, hogyha Bukarestből az RMDS-es munkánknak köszönhetően több pénzt tudunk hozni közösségeinknek.
A műsor támogatója a gyergyóremetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Studium Prospero alapítvány ügyvezetője, dr. Vas Levente egészségügyi szakpolitikus volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Nagyon szépen köszönöm én is a kérdéseket és a meghívást, a gyagásul. Jó volt a mai műsor, úgy értékelem.